Istennek szent lelke, szállj le most mi ránk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található is szól hozzánk, a Bírák könyvének 11. részéből, a 29. verssel kezdődően, a 40. verssel bezárólag. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén, átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből vonult az Ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta, ha valóba kezembe adod az Ammóniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az Ammóniaktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Fölvonult Jefte az Ammóniak ellen, és megütközött velük, az Úr pedig a kezébe adta őket. Verte őket Aroértól fogva Minitbe vivő útig, 20 városon keresztül egészen Ábél-Kerámimig. Igen nagy vereség volt ez, így kellett megalázkodniuk az Ammóniaknak, Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába a házához, éppen a leánya jött ki eléje dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt, nem volt rajta kívül se fia, se leánya. Amikor meglátta a leányát, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Ó, leányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél, mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. A leány így felelt neki, apám, ha szabadat adtad az Úrnak, tedd meg azt, amit kimondtál, hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden, az Ammóniakon. Majd ezt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig. Hadd menjek el a hegyek közé elsiratni leányságomat barátnőimmel. Az apja azt felelte, menj, és elbocsátotta 2 hónapra. Az pedig elment a barátnőivel elsiratni leányságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért apjához. Az pedig megtette vele azt, amit megfogadott. A leány nem élt férfival. Azóta lett szokássá Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leányai, és megéneklik a gileádi Jefte leányát évente 4 napig. Isten te áldottá az ő szent igéjét minnyájunknak lelki épülésére, hogy hitbeli áldozatokat tudjunk az Úr elé vinni, ami kedves előtte, gyertek imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged, Urunk, és áldunk téged, mert méltó vagy arra, hogy tiéd legyen, minden dicsőség, tisztesség és háladás. Szeretnénk megköszönni mindenek előtt, édesatyánk, ezt a mai napot is, amely kegyelmedet hirdeti, mert minden nappal s az életünkbe érkező új órákkal és percekkel is szeretnéd hirdetni nekünk, hogy kegyelmes az Úr, és hogy a te hatalmad nagy, és hogy boldog az az ember, Urunk, aki te belé tudja vetni minden bizodalmát. Kérünk, Urunk, bocsásd meg nekünk kételkedéseinket, gyenge hitünket. Könyörgünk, Urunk, hogy erősítsd meg a mi hitünket, imádságot mondó lelkünket, mert nagy szükségünk van arra az erőre, arra a belső erős emberre, akit, Urunk, te tudsz bennünk kimunkálni, hogy hordozni tudjuk azt a szent küzdelmet, azt a hitbeli harcot, amelyet mindazoknak adsz, és mindazokat meghívod erre, akiket eljegyzel magadnak. Kérünk, Urunk, hogy tedd élővé és hatóvá a te igédet, hogy formálhasson, hitben építhessen bennünket. Könyörülj meg rajtunk, és bocsásd meg a mi bűneinket, Urunk. Könyörgünk a tiszta szív ajándékáért, és az erős lélekért. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, szent lelked ereje által hordozd. S könyörgünk, Urunk, mi magunkért is az ige hallgatóiért. Engedd meg, Urunk, hogy ne csak hallgatói legyünk a te igédnek, hanem hogy tudjuk azt megélni és megvalósítani, hogy sok gyümölcsöt tudjunk teremni a te dicsőségedre. Jövel szent háromság, Úristen, szent lelkednek ereje által, légy gyógyítója a betegeknek, vigasztalója a gyászolóknak, s erősítője a gyöngéknek. Jézusért. Amen.
Kedves testvérek, az az ige, amely alapján Isten üzenetét hirdetni szeretném, írva található Az imént már hallott ige szakaszban a Bírák könyve 11. részének 36. versében. A leány így felelt apjának, apám, ha szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál. Kedves testvérek, Mózes 5. könyvében, a 29. fejezet 28. versében a következőt olvassuk. A titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miaink és fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a könyvnek minden igéjét. A mai igében egy felette nagy titokról lesz szó, amin a mai napig erősen vitatkoznak teológusok, ige hirdetők, de az egyszerű gyülekezeti tagok is. Látni fogjuk, hogy a titkok mellett azonban ott vannak az egyértelműen kijelentett dolgok, és nekünk ezeket kell az életünkre alkalmazni. A titkokat pedig alázattal kutathatjuk, de hozzátéve, aláhúzva mindig azt, hogy a titkok az Úréi. Ott meg kell állni, amit nem értünk, azelőtt alázattal meghajtjuk magunkat, amit viszont értünk, annak alá kell vetni magunkat. Jefte, a történet egyik főszereplője, egy fontos izraelita elöljáró Gileád fia, aki egy parázna nőtől született. Amikor azonban Gileádnak a feleségétől is születtek gyermekei, azok felnőve elűzték Jeftét, mert nem akarták, hogy együtt örököljön majd ez a féltestvér velük. Nem tudjuk, hogy érte az apa ekkor, de úgy tűnik, hogy ezt a család is jóvá hagyta. Ezt úgy tudomásul vették, hogy Jefte tűnjön el a családból. Csúnyán mondva, takarodjon. Ez olyan keménynek tűnik a számunkra, irgalmatlannak, megdöbbentőnek, azonban nem ez az első eset a történelemben, és nem is az utolsó. Árnyalódik a kép, amikor eszünkbe jut mondjuk Ábrahám és Sára története. Tudjuk jól, hogy hosszú időn keresztül nem született gyermekük, és aztán éppen Sára hitetlensége miatt született Ábrahámnak egy ilyen félig törvényes gyermeke a szolgálótól. Aztán, amikor az ígéret gyermeke megfogant, megszületett Izsák, akkor néhány esztendő múlva éppen Sára volt az, aki azt követelte Ábrahámtól, hogy tüntesse el, zavarja el a családból a másik gyermeket, Izmaelt az anyjával, Hágárral együtt. Ábrahámnak nagyon nehezére esett volna engedelmeskedni a feleségének, azonban maga Isten bátorította erre, és azt mondta, hogy engedj neki, mert én gondot viselek rá. Aztán gondolhatunk a mi magyar valóságunkra is. Amikor nem ez, de mégis hasonló dolog történt, mondjuk az egykézéssel. Ugyanaz volt a cél. Ne legyen több gyerek, csak egy. Olvashatunk nagyon durva gyermekelhajtásokról 100-200 évvel ezelőtt, miket műveltek. Mindezt azért, hogy egyben maradjon a birtok, hogy ne oszoljon a vagyon. Itt is ilyen történik tehát. Nem szép, nem helyes dolog, de az az igazság, hogy abban az időben ez nem volt feltétlenül rendkívüli. Jefte aztán gyülevész népség közé került, így fogalmaz róla az ige, akikkel együtt portyázott. Ez olyasmi állapot lehetett, mint amikor Saul üldözte Dávidot, ő is menekült, állandóan mentenie kellett az életét, és aztán 600 emberrel együtt ő is, nála is így fogalmaz az ige, portyázott. Ez a portyázás azonban nem azt jelenti, hogy ilyen bandák lettek volna, valami renitens, törvényen kívüli és bűnöző életmódot folytattak volna. Ezt támasztja alá az Abigail és Nábál története is, amikor azt látjuk, hogy Dávid az embereivel tulajdonképpen Nábál pásztorait, az ő embereit megvédte a külső támadásoktól, megvédte őket akár a vadállatoktól, akár rossz akaratú emberektől. És ezért cserébe hajlandóak voltak elfogadni bizonyos juttatásokat. Most akár még azt is mondhatnám, hogy pozitív értelemben véve védelmi pénzt szedtek. De tényleg pozitív értelemben, tehát nem azt mondták, hogy nem verünk meg, hogyha fizettek, hanem ellenkezőleg megvédték őket, és aztán azt mondták, ha ezért ti hálásak vagytok, akkor azt elfogadjuk. Minden esetre, ahogyan Dávid, úgy Jefte is az embereivel együtt nagyon ügyes lett a rideg világban, a kiszolgáltatottságban, a harcban. És amikor az ammoniták megtámadták Izraelt, látták, hogy szükség van a Jefte tudására, ügyességére, harcedzettségére. Jefte egyébként látszik, hogy egy komoly és előkelő családban nőtt fel, hiszen előbb tárgyal az ammonitákkal, ráadásul nagyon bölcsen, és azt is látjuk, hogy jól ismeri Izraelnek a történetét. Ezekre hivatkozik, próbálja elkerülni a háborút. Aztán, amikor ez nem történhet meg, akkor készül a harcra. A harc előtt azonban fogadalmat tett az úrnak Jefte, hogyha győzni fog, akkor bármi, ami kijön elé a házból legelőször, azt fel fogja áldozni az úrnak égő áldozatul. Minden így történik, ahogyan azt kérte és eltervezte, győz az ammoniták felett, és amikor hazamegy a sikeres harc után, éppen az egyetlen gyermeke, az egyetlen lánya szalad elé. Jefte pedig, ahogyan manapság mondani szoktuk, lefagy, összeomlik, és a nagy örvendezésből teljes csalódottság lesz. Lányom, a legnagyobb fájdalmat hoztad nekem. Borzasztó, hogy éppen te jöttél ki elém, mert a fogadalmamat teljesíteni kell. Nos, kedves testvérek, úgy gondolom kérdések özöne vetődik fel bennünk a történet kapcsán, pedig még a végére sem értünk. Az első kérdés talán az, hogy egyáltalán miért tett fogadalmat Jefte? Miért volt erre szükség? Azt megértjük, hogy valószínűleg előre akarta biztosítani Istent arról, hogy ő hálás lesz, ha az Úr megáldja őt. Ez az egy mondjuk jó dolog. Sőt, ezt nem is ártana tőle megtanulni. Azt, hogy ne csak hosszan kérjünk, ne csak hosszan könyörögjünk Istenhez azért, hogy Uram, gyógyíts meg, vagy adjál szabadulást, vagy adjál megoldást az életemben, hanem legyen ugyanilyen erős a mi hálaadásunk is. És mindezt már Jefte előre megfogadja, megmutatja az Úrnak, hogy Uram, ha te engem megsegítesz, biztos lehetsz benne, hogy én nem feledkezem meg, és nem maradok hálátlan. Ez az egy jó. De hát mégis mire gondolt Jefte, amikor ezt, pont ezt a fogadalmat tette, hogy akármi kijön elém a házamból, azt feláldozom az Úrnak. Hát mit gondolt, hogy mi fog kijönni az ajtaján? Állatokat tartott bent a házban? Azt gondolta, hogy majd a hűséges kutyája fog elé szaladni először? Emberre nem gondolhatott. Nyilván a családját végképp nem akarta, talán az jutott volna az eszébe, hogy hát ha a szomszéd fog éppen ott lábatlankodni, és ő jön ki először. Ez sem életszerű, mert Isten egyértelműen tiltja az ember áldozatot. Egyszerűen nem tudjuk, hogy miért is tett ilyen fogadalmat. És látjuk, hogy bár szép dolog, hogy elkötelezte magát a hálára, de meggondolatlan, sőt, mondjuk ki, ostoba fogadalom volt ez. Aztán a legnagyobb kérdés a történetben az, hogy tényleg feláldozta-e Jefte a lányát. Biztos vagyok benne, hogy amikor kimegyünk az Isten tiszteletről, többen lesznek, akik erről fognak beszélgetni egymás között itt a templomtéren, vagy majd otthon, az ebédnél, téma lesz, ugyan mi történt. Meghalt Jefteinek a lánya, vagy sem? Nos, kedves testvérek, a titkok az Úréi. Ez is egy titok. Mindazonáltal olyan titok, amit a Szentírás összefüggésében számomra egyetlen módon mégis lehet értelmezni. Az én számomra egyetlen módon történhetett mindez. Mindaz, amit elmondok, éppen ezért, mivel Isten igéje ebben a tekintetben titok, ezért ez vélemény, de a Szentírás alapján megalapozott vélemény. Ugyanakkor fenntartom, a titkok az Úréi. A Bibliában azt olvassuk az első gyilkosság esetében, hogy Isten számon kéri Ábel vérét Kainon. Aztán tovább megyünk, és látjuk, hogy Noé történeténél, amikor kijönnek a bárkából, azt olvassuk, a benneteket éltető vért pedig számon kérem, minden élőlénytől számon kérem azt, az embertől is. Számon kérem az ember életét, egyik embertől a másikét. Aztán megyünk tovább, és látjuk Ábrahámot újra. Ábrahám hitét próbára teszi az Úr, és azt mondja, hogy azt az egyetlent, az ígéret gyermekét, Izsákot áldozd fel nekem. És akkor elindul Ábrahám a Mória hegyére, elkészíti azt az áldozati fahalmot, amire aztán rá is kötözi a saját fiát, és ráemeli a kezét, óriási szívfájdalom ez a számára, benne a késsel, mert engedelmes az Úrnak, és Isten szól, meg ne tedd. Gondoskodtam, áldozatra való állatról, és aztán nagy örömmel leveszi a gyermekét onnan, és feláldozza azt az állatot, amelyet Isten oda helyezett, oda vitt. Arról pedig rengeteget olvasunk, hogy mennyire elítéli az Úr, amikor valaki a gyermekét áldozza fel valamelyik pogány istennek. Jeremiás könyvében például így olvassuk: áldozó halmokat építettek a Baálnak a Ben Hinnom völgyében, és feláldozták fiaikat és leányaikat a Moloknak. Pedig nem parancsoltam ezt, sőt, eszembe se jutott, hogy ilyen utálatos dolgot követnek el, és ezzel viszik vétekbe Júdát. Tehát egyértelműen látszik, és még rengeteg, nagyon-nagyon sok példát sorolhattam volna föl a Bibliából, ami azt támasztja alá, hogy Isten utálja, a legjobban gyűlöli azt, hogy ember áldozatot bemutatni. Az akaratával maximálisan szemben áll. Éppen ezért, még egyszer hangsúlyozom, a Szentírás összefüggésében én úgy hiszem, hogy Jefte nem áldozhatta fel fizikálisan a saját gyermekét, nem követhetett el emberáldozatot. Sokkal inkább azt gondolom, hogy égő áldozat helyett az életét kellett teljesen az Úrnak adnia Jefte lányának. Valami hasonló módon, mint ahogy annak idején odaszentelte Anna is a fiát, a kis Sámuelt. Jefte lánya ezért kérte, hogy 2 hónapig hadd sirathassa el a lányságát, mert nem mehetett férjhez, nem lehettek anyai örömei. Úgy vélem, hogy arról volt szó ebben az esetben, hogy valóban Istennek kellett áldoznia az életét, de nem az élete kioltásával, hanem mondhatom így a földi örömök és vágyak kizárásával. Minden bizonnyal ez a lány, ez nem egy néhány éves gyermek volt, hanem olyan valaki már, aki akár a családalapítás előtt állhatott, lehet, hogy udvarlója is volt, vagy ha esetleg ez nem, akkor lehet a barátnőit látta, hogy már férjhez mennek, gyermeket szülnek, és ő is erre készült, és most, amikor az édesapja megjött, akkor azzal kellett szembesülnie, hogy a fogadalma miatt ez az ő életéből kimarad. Hát ez a titok része, bár ahogy mondtam, nekem ebben így van békességem. Van azonban a történetnek olyan része, amelyik azonban egyértelmű üzenettel bír a számunkra, de éppen a titok miatt hajlamosak vagyunk erről elfeledkezni. Mindig azon gondolkozunk, hogy meghalt, nem halt ez a lány, de valójában van egyértelmű üzenet is, és most erre figyeljünk. Mégpedig Jefte lányának a viselkedése, amely hihetetlen példa előttünk. Egyrészt óriási alázatról, tiszteletről tesz bizonyságot az apja felé, amikor elfogadja ezt a számára szomorú hírt. Meglátásom szerint tehát nem élhette azt az életet, amit ő eltervezett, amire vágyott, az apja meggondolatlan fogadalma miatt. És ez egy óriási alázat és engedelmesség. Én úgy gondolom, ma ezt el se bírjuk képzelni. Nem tudok olyan helyzetet elképzelni, legalábbis itt a nyugati világban, hogy ez megtörténne újra, hogy tesz egy apa egy meggondolatlan fogadalmat, és akkor a lánya azt mondja, hogy jó, akkor én ennek engedek. Sokkal inkább az történne, hogy a lány azt mondja, hogy hát, és kit érdekel a te fogadalmad? Ez az én életem. Nem gondolod, hogy az én életemet fogod tönkretenni? Vondd vissza, vagy csinálj, amit akarsz, de én fogom élni az életemet, ahogyan gondolom. Jegyes oktatáson olykor szóba kerül, hogy a hívők között az a helyes, én legalábbis így látom, ha a lány bemutatja az udvarlóját a szüleinek, az édesapjának. Ma már talán nem fogják az apukák ráerőltetni valakire, a lányukra az akaratukat, és nem fogják eltiltani valamelyik fiútól a gyermeküket, ha csak nem tényleg annyira brutális valakit hoznak oda. Az apa pedig úgy gondolom jó, ha el tud beszélgetni az udvarlóval. És itt ez fontos számomra hangsúlyozni, hogy az udvarlóval. Nem arról van szó, hogy együtt járogatok egyik héten ezzel, másik héten azzal, hanem az udvarlás az azt jelenti, hogy úgy vagyunk együtt, hogy házasságot akarunk kötni. Hiszen egy édesapa felelős a gyermekéért. A lányért különösen is, és addig ő a gondviselője, amikor pedig majd férjhez megy, akkor a férje lesz a gondviselője. Egyáltalán nem mindegy, hogy ki lesz az, akire rábízza a szeretett lányát. És el szoktam mondani, hogy én még például megkértem apósomtól a feleségemnek a kezét. Úgy, ahogy az illik hívő emberek között. Így látom helyesnek. Mert Isten akarata a legjobb a javunkra. Jefte lánya azonban még ennél sokkal tovább ment az engedelmességben, Nem csak abba engedett beleszólást, hogy ki legyen a férje, hanem még azt is elfogadta, hogy nem lesz férje. Haragudhatott volna, de az engedelmességének a kulcsa az volt, hogy engedett apja Istennek tett fogadalmának, aki őt megáldotta gazdagon. És talán azt is végig gondolta ez a lány, hogy tulajdonképpen bármennyire is meggondolatlan fogadalmat tett az én apám, azért ebben meg kell látnom Isten akaratát, mert az Úr megtehette volna, hogy kinyitom az ajtót, és előttem kiszalad a kutya. Megtehette volna, hogy bárki más megy ki először az ajtón. De ő megengedte, hogy én legyek az az első. Így eldöntötte, hogy az Úré lesz az élete egyedül. Így lett egészen égő áldozat a lánynak az élete az Úr oltárán, nem fizikai halállal, hanem lelkileg, szellemileg. Reformáció évében talán nem is baj, ha elmondjuk, hogy Kálvin Jánosnak is ez volt az életének a vezér gondolata. Szívemet égő áldozatul az Úrnak adom. Ugyanez. Szívemet égő áldozatul az Úrnak adom. Égő áldozat az azt jelenti, hogy teljesen elégetem, teljesen az övé. És itt felénk is fordul rögtön az ige, hogy mi hogy állunk ezzel. Azt mondta Jefte lánya, hogy atyám, adj nekem 2 hónapot, hadd sírassam el a lányságomat. Én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb bajunk az, hogy mi ezt a 2 hónapot toljuk folyamatosan. Még egy kicsit várunk. Nagyon szeretném, Uram, neked szentelni az életemet. Tudom, hogy ez a legjobb. Majd, ha leérettségizek, majd, ha lediplomázok, majd, ha állásom lesz, majd, ha gyerekem lesz, majd, ha házam lesz, majd, ha nyugdíjba megyek, mindig egy kicsit toljuk. Nekünk ez a Jefte lánya által szabott 2 hónap, ez folyamatosan meg van hosszabbítva. És mindig megtartunk valamennyit magunknak, és úgy áldozgatunk az Úrnak, valamennyit átadunk, de ez, hogy szívemet égő áldozatul teljesen az Úrnak adom, ez nagyon is elmarad. Pedig az Úr Jézus, amikor eljött ebbe a világba, ő az első pillanattól kezdve egészen odaadta magát az Úrnak. Minden percét az ő jelenlétében élte. Minden éjjel az ő kezébe hajtotta le fejét, az ő nevében prédikált, gyógyított és szenvedett. És végül odaáldozta magát a kereszten értünk, és nem kicsit halt meg, hanem teljesen. Hogy biztos legyen a halála, még egy katona ott a kereszten bele is döfött a dárdájával az oldalába. És lehetne kérdezni, hogy elvesztegette ezzel az életét? Elvesztegette Jefte lánya az életét? Mi az élet? Az élet, hogy tegyem azt, amit Isten a legjobbnak lát. Ennél nincs jobb. Rengeteg mindent kínál a világ, de meg kell értenünk, hogy a legjobb az, amit Isten nekünk ad. Kislányunkkal ezekben a napokban azzal küzdünk, amivel szerintem sokan mások, akik hasonló korú gyermeket nevelnek, hogy vissza kell szokni a papucsra. Mert a nyári melegben nagyon jó mezitláb lenni bent a lakásban, tényleg még hűti is az ember, de azért most már hűvös a lakás, különösen a konyhában, könnyű felfázni. És a gyerek mit érez? Hogy milyen jó mezitláb, és tényleg nagyon jó mezitláb. Mi pedig, mint a szülei tudjuk, hogy de még jobb, ha felveszed a papucsot, mert egyébként meg fogsz fázni. És itt szemben áll az én számomra kívánt jó azzal, amit egy külső hatalom, akiről tudhatom, hogy nagyon szeret, ezzel szembe állít. És el kell dönteni, hogy mi lesz. Egy gyerek esetében ez könnyű. Az apa ráparancsol, vagy az anya. De Istennél ez másképpen van, mert ő annyira szeret, hogy nem erőlteti ránk az akaratát. Szabad akaratot adott. És elmondja, hogy ő mit szeretne tőlünk, mit javasol, mi az ő akarata, és mi az, ami a legjobban a javunkra van. És annyira szeret, hogy nem odasóz nekünk egyet, ha nem engedelmeskedünk, hanem nagyon fájdalmas az ő szíve, de mégis megengedi, hogy akár a romlásba menjünk. Elénk adta az Úr az életet és a halált, elénk adta az áldást és az átkot, előttünk van a kárhozat és az üdvösség lehetősége, és ő azt mondja, hogy én erre javaslom, erre kérlek, erre gyere. jöjj velem. Mindent megtettem azért, hogy neked a legnagyobb boldogságban, a legnagyobb örömben részed legyen. Itt a földön és majd a mennyben is. Dönthetsz. Jefte lánya más helyzetben volt. Valószínűleg, ha sokat hisztizett volna az apja akarata ellenére, az apja akkor is azt mondja, hogy meg fogod tenni, amit meg kell tenni. És nem hisztizett, hanem azt mondta, hogy elfogadom. Ha Istennek ez volt az akarata, hiszem, hogy ez így jó lesz. Az Úrnak adom az életemet. És nekünk az, hogy odaadom az életemet az Úrnak, ráadásul nem is azt jelenti, hogy valamiről le kell mondani. Nem mondja azt nekünk az Úr, hogy ha engem követsz, nem lehet családod, nem lehet férjed, feleséged, meg ilyenek. Szó sincsen erről. Épp ellenkezőleg, kiteljesedhet az életünk. Oda tudjuk-e áldozni az életünket egészen? Vagy még mindig tart a 2 hónap az életünkben, hadd várjak még, Uram, hadd várjak még. Amíg tartanak ezek az időszakok, addig fogunk hibát hibára halmozni és rossz döntéseket hozni. Amikor odaadjuk magunkat egészen, akkor is előfordulnak ezek, de mérhetetlenül kevesebbszer. Jefte lánya bátorítson bennünket arra, hogy szívünket egészen égő áldozatul az Úrnak adjuk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy megajándékozol bennünket az örök életnek a reménységével és bizonyosságával. Köszönjük, Úrunk, hogy egészen odaadtad önmagadat értünk, nem csak úgy nagyjából egy kicsit szenvedtél a mi bűneinkért, hanem teljesen minden bűnünkért eleget tettél a Golgotai kereszten. Imádkozunk azért, hogy add számunkra a te szent lelkednek a bizonyosságát, az erejét, a vigasztalását, hogy oda tudjuk adni mi is magunkat neked egészen. Látjuk azt, hogy mennyi hiába való vagy meggondolatlan, buta dolgot megcselekszünk, elmondunk, ami nem az örömünkre és nem a javunkra van, hanem a kárunkra, amikor nélküled hozunk döntéseket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy add nekünk, hadd tudjuk felcserélni a világ által kínált kacatokat, a te általad kínált örök és mennyei javakra, kincsekre. Szeretnénk, Urunk, befogadni a szívünkbe téged, és átadni önmagunkat neked egészen. Segíts ebben, Urunk, bennünket, és engedd meg, hogy így találjunk te benned az életünk számára értelmet, bánatainkban vigasztalást, örömeinkben teljességet, reménységünkben bizonyosságot. Imádkozunk, Urunk, azért így, hogy vigasztald meg a gyászolókat, akik nemrégen veszítették el szerettüket. Légy hozzájuk irgalmas, Urunk, és önmagadhoz emeld az ő szívüket. Imádkozunk a betegeinkért, akiknek talán kilátástalan emberileg az élete. Adj nekik, Urunk, tőled való reménységet és olyan békességet, amely minden emberi és minden értelmet felülhalad. Imádkozunk, Urunk, a kezdődő tanévért. Add, Urunk, hogy a gyermekek minél inkább be tudjanak szokni újra az iskolába, és tudomásul tudják venni, hogy a javukra van mindaz, ami kötelességük ezekben a hónapokban. Imádkozunk a tanárokért, hogy tudják ellátni minél hűségesebben a feladataikat. Könyörgünk, Urunk, az óvodásokért, akiknek most van a beszokási idő, ha tudják megtapasztalni azt, hogy nem csak muszáj itt lenni, hanem jó és a javukra szolgál. És különösen is elét hozzuk a saját intézményeinket, ahol nem csak ismereteket akarunk átadni, hanem legfőképpen a te szeretetedet. Segíts, Urunk, hogy a pedagógusok, az elöljárók ezt meg tudják valósítani. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik tőlünk messze szenvednek ezekben a percekben is a hurrikán nyomorúságában, akik elveszítik akár szemük láttára is az egész életüknek a tárgyait, adjunk nekik megmenekedést és vigasztalódást ebben a helyzetben. Kérünk téged, Urunk, áld meg gyülekezetünket, mely presbiter választásra készül, hogy békességet és egyetértést és reményteljes jövőt a számunkra. Hallgass meg, Urunk, kegyelmedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.